Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Varga Edit. Most az Inforádió heti kulturális anyagaiból hallgathatnak válogatást. Tartsanak velünk! Valószínűleg a jelenlegi helyén marad a fővárosi nagy cirkusz, amelynek az épületét mielőbb fel kell újítani, mondta az Inforádió Arena című műsorában Fekete Péter főigazgató, aki arról is beszélt, ha a cirkuszművészet nem akar egy idejét múlt műfajjá válni, akkor lépést kell tartani a modern vizuális világgal, amelyet a fiatalok az okos telefonjaikon is látnak. A riporter Kocsonya Zoltán.
Én bírom Magyarország kormányának az ígéretét arra vonatkozólag, hogy ezt a kérdést abban a pillanatban, amikor majd vége lesz a háborúnak, és amikor a gazdaság elindul, és lesznek források rá, akkor ezt meg fogjuk oldani. És ahogy Magyarország rendbe rakta a kulturális intézményeit, ahogy zeneházát építettünk, ahogy fölújítottuk a színházainkat, ahogy a táncművészetnek otthon tudtunk adni, úgy a cirkuszművészetnek az otthona is rendbe lesz. Én türelmet kérek mindenkitől, és addig igyekszünk ezt a régi, nagyon szeretett épületünket karbatartani,
működtetni.
Ugye két nagy gond van. Egyrészt a 70-es éveknek a technikai fejlődését túlhaladta a mai fejlődés. Nincsen alsó színpadunk, nincsen megfelelő magasságunk, és hát a körülmények, a hátsó körülmények azok nagyon gyengék. Gondoljunk bele, hogy elhívunk egy világsztárt Kínából, Amerikából vagy Oroszországból, és ő a folyosó végén lévő tusolóba sorba áll reggel, hogy a reggeli most hát el tudja végezni, ő ahhoz szokott hozzá, hogy öt csillagos szállodában lakik fellépés közben, tehát ezt rendbe kell tennünk, előbb-utóbb megfelelő minőségűre kell az infrastruktúránkat tenni. Egy picit beszorultunk arra a térre, volt róla szó esetleg, hogy átadjuk ezt a területet az állatkertnek, de most én úgy látom, hogy a helyben maradás lesz a végső megoldás, és ott van a helyben, ahol vagyunk, ott kell nekünk felújítanunk ezt az épületet, bár erre vonatkozólag...
Volt a tervek kapcsán az új helyszín, ez a nyugati pályaudvar mellett.
Jelenleg a nyugati pályaudvar melletti helyszín ki van jelölve, az egy új beruházás lenne. Egészen más kategóriája van egy új épületnek és egy új központnak
az elkészítésének. Sokkal
olcsóbb lenne, ha a jelenlegi helyen felújítanunk. A jelenlegi helyen egy picit be vagyunk szűkülve, tehát ott óvatosan kell gondolkodni, hogy ha helyben maradunk, akkor ott hogy lehet egy jó terve lesz felújítani. Én nagyon várom már, hogy vége legyen a háborúnak, és nagyon várom már, hogy beinduljon a gazdaság, és nagyon bízom benne, hogy akkor ezt megoldjuk, ezt a kérdést.
A helyszínek kapcsán csak az jutott eszembe, hogy ugye volt a tervekben ez a nyugati pályaudvar melletti helyszín, de hogy a mostani helyszín, a Városliget, hogy talán a cirkuszhoz talán jobban kapcsolható, nem a liget, meg a lizsének a hangulata. Tehát talán ilyen szempontból is talán szerencsésebb, hogyha a fővárosi nagy cirkusz helyszíne az továbbra is a Városliget.
Van ennek egy komoly tradíciója?
Hát az emlékeink is, ugye a filmes, irodalmi hagyományok is, vagy emlékeink is ehhez kapcsolhatók talán.
Majdnem mindegy, hogy egy újat tudunk építeni a belvárosban, vagy ezt fogjuk felépíteni ezen a helyszínen. Mindkettő jó. Egyetlen dolog lehet rossz, hogyha nem lesz cirkuszunk, vagy ha nem lenne cirkuszunk, és sok város van, ahol ez történt, hogy bezárták a cirkuszt azzal, hogy majd építünk helyette valahol egy másikat, és soha nem épült meg az új. Leégett a régi, miből állunk. A magyar nézők szeretik a cirkuszt, a magyar kulturpolitikusok nagyon értékelik a cirkuszművészetet. Még egyszer megismétlem, hogy hiszem, hogyha az ország gazdasági helyzetet lehetővé teszi, akkor meg fogjuk oldani ezt a kérdést. A lefelő ívelő ág az az internet megjelenésével, a televízió megjelenésével, a kommunikációs csatornák megjelenésével indult el, hiszen azt a fajta különlegességet a cirkusznak, hogy csak ő tudja elhozni a látvány, csak ő tudja elhozni a különleges teljesítményeket a faluba, a városba, ezt a tömegkommunikáció megjelenése, a képi különböző megjelenése felülírta. Hiszen a sportban láttuk, hogy valaki triplaszaltót tud ugrani, addig csak az artista tudott szaltót ugrani a faluba. Tehát elindult az emberek fejébe egy másfajta információ szerzés a különleges teljesítményekre.
Ez egy ilyen kényszerű versenyhelyzet is volt, hogy valamit ki kell találni, valami más?
Elkezdett zuhanni a cirkusznak a népszerűsége. Egy idejét múlt ódon szórakoztatássá kezdett válni valahol a 80-as, 90-es évek 90-es évek környékén a cirkusz. De ugyanez átbillentette, hiszen manapság annyira tele van az agyunk a mesterséges intelligencia és a kütyük által nyújtott virtuális világgal, hogy elkezdjük értékelni a nem virtuális csodát, az emberi kézzel a valós jelenléttel létrehozott lehetetlennek tűnő csodát. Ezért pont a mesterséges intelligenciát és a kütyüket használó fiatalok körében rendkívül trendivé válik a cirkuszművészet, hiszen elkezdik értékelni, hogy micsoda különbség van a között, hogy nyomok egy gombot és új életet kérek egy játékma, vagy pedig bent ülök a manés körül a nézőtéri székembe, és azt látom, hogy valóban triplaszaltót ugrik, és elkapja az egyik a másikat a levegőben, 10 méter magasságban, életveszélyben van, és nem lehet új életet kérni, nem lehet megnyomni a restart gombot. Ez felértékeli ezt a műfajt. Persze át kell alakulni a műfajnak, lépést kell tartani avval a vizuális világgal, amit különben a fiatalok a kütyüiken keresztül megkapnak. Már nem lehet megfelelő fénytechnika, hangtechnika, videótechnika nélkül, már nem lehet megfelelő ritmusváltások nélkül, a show-nak az elemeit be kell építeni. Ez a rendezés során egy kiemelt feladat, hogy lépést tartsunk a vizuális világban a gépek által, a telefonunk képernyője által nyújtottakkal.
Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatóját hallották. A MÜPA és a közmédia életre hívja a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt, mondta az Inforádiónak a Művészetek Palotája vezérigazgatója. K.L. Csabát Domanics András kérdezte.
Nemzetközi karmesterversenyt hirdettünk meg, amit Solti György neve fémjelez, hiszen ő volt a 20. század egyik legnagyobb karmestere, és hát ugye ez a 20. század, ez nagyon erős volt a magyar karmestereket átnézve. Több amerikai zenekarnak is ők voltak a alapítói, vagy vezető karmesterei, vagy nem csak Amerikában, Európában is. Volt egy nagyon komoly karmester iskolája tulajdonképpen a Zeneakadémiának. Ez a DNS, ez Liszttől jött, és hát aztán Soltinak is Bartók, Kodály Doknányi voltak a mesterei, ami azért egy elég impozáns névsor. És hát tulajdonképpen azt gondoltuk, hogy az ő neve egy minőséget fémjelez, viszont az is egy szempont volt, hogy minél több nézőhöz, minél több komoly zene rajongóhoz, vagy olyanhoz is elérjen, aki annyira nem ismeri a komoly zenét, ez a karmesterverseny. És hát mivel a Magyar Televízió korábban, ugye 74-től karmesterversenyeket rendezett, nem is tudtunk volna kiváló partnert elképzelni, mint a közmédiát, és hát éppen azért, mert ugye 74-ben Kenichiro Kobayashi nyert, ezért felkértük őt, hogy legyen a védnöke a karmesterversenynek.
Mi lesz a verseny lebonyolításának a menete?
December 1-től lehet március 20-áig jelentkezni. Lesz egy előválogató, ami azt jelenti, hogy ilyenkor hát 100 fölötti, vagy akár több száz is a jelentkezők száma. Ez március 21-én kezdődik, 2026-ban, és június 14-én zárul. Az előválogató kapcsán az előzsűri 24 jelentkezőt fog kiválogatni, és ezzel elkezdődik a verseny. Október 1-től lesz elődöntő, közép döntő és a döntő. Magyarországot szeretnénk bemutatni a kiváló hangversenytermeink keresztül, ezért az elődöntő Pécsett Akadály teremben lesz, a Pécsi Filharmonikusok közreműködésével, a középdöntő az a Zeneakadémián, a Rádió Zenekarának a közreműködésével, és a döntő és a gála az pedig a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében lesz, a Nemzeti Filharmonikusok játékával.
A teljesség igénye nélkül kikből áll majd a zsűri?
A zsűri elnöke Pinka Steinberg lesz, aki a Budapesti Filharmonikus Társaság zenekarának volt korábban vezető karmestere, elismert nagy tekintélyű szakember. Aztán Roberto Abbado, aki a Bolognai Teatro Comunale filharmonikusainak a vezetője, vagy Mikko Frank, aki a francia rádió filharmonikus zenekarát vitte, de hát köztük lesz Roberto Paternoster is, aki Karajan asszisztenseként dolgozott. Tehát itt van egy nagyon szép ív, ugye Toscanini asszisztense volt Solti György, és hát így tulajdonképpen összekapcsoljuk a régi nagymestereket az új generációval, és ez is egy nagyon-nagyon fontos küldetése lesz a karmesterversenynek.
K.L. Csabát, a MÜPA vezérigazgatóját hallották. A balatongyöröki Promenád Kávéház Hableány nevű édessége nyerte el a Balaton sütije címet, mondta az Inforádiónak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője. A riporter Varga Mónika.
Arra szeretnénk fölhívni minél többeknek a figyelmét, hogy a Balaton nem csak egy nyári fürdőhely, nem csak egy nyaralóhely, hanem egy egész évben izgalmas, tartalmas programokat kínáló térség, és hát nyilván mi lehet alkalmasabb ennek a megmutatására, mint a desztinációnak a gasztronómiai értékei. Finom ételek, finom borok, finom fagyik, és legújabban finom sütemények is. Volt már a Balatonnak bora, Balatonbor néven, van már a Balatonnak fagyia, minden évben megválasztják a Balaton fagyját, de sütije még nem volt, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy pályázatot hirdetünk balatoni cukrászatok, cukrászmesterek és cukrásztanulók számára, hogy alkossák meg szerintük a Balatont legjobban kifejező desszerteket.
Bármilyen pályamunka belefért, vagy a Balaton régióra jellemző alapanyagokat kellett felhasználni?
Pontosan ez, amit most mondott, ez volt a felhívás lényege, hogy olyan alapanyagokat használjanak a versenyzők, amik jellemzőek a Balatonra, tehát például szőlőt, mandulát, fügét, vagy esetleg akár bort.
A Balaton sütije végül a Hableány elnevezésű kreáció lett. Melyik cukrászat, melyik cukrászda művez, és milyen sütemény ez?
Ez a Balatongyöröki Promenád Kávéház, és azon belül Vadóc Jenő keze munkáját dicséri. Ez egy mandulás, nugátos és málnás, nagyon finom édesség, amit október 13-ától lehet kapni. Illetve a versenyfelhívásnak az is része volt, hogy a győztesek meg kell osszák a receptet bármelyik magyar cukrásszal, aki vállalja, hogy az eredeti receptnek megfelelően előállítja. Tehát mi abban bízunk, hogy Békés Csabán, Szegeden és Debrecenben is lesz majd olyan cukrászda, aki el akarja készíteni a Balaton sütijét.
Díjaztak még süteményeket, cukormenteset is például. Itt mi lett a befutó?
Hát a cukormentes és laktózmentes és tejmentes, tehát az úgynevezett mindenmentes Balaton sütije. Szintén Vadóc Jenő vitte el ezt is Balatongyörökről. Ez egy mandula mousz, rendkívül érdekes, ilyen sejmes, bársonyos kinézetű, nagyon könnyen fogyasztható, nagyon-nagyon kedves kis édesség. Ugye sokszor szokott olyan lenni, hogy a mentesek azok általában ilyen keserű mellékíze van, vagy azért még sajon igazi, ezen nem mondaná meg senki, hogy ez minden mentes.
Prinzinger Pétert, a Visit Balaton 365 ügyvezető igazgatóját hallották. A Katona József Színház kamrájában mutatták be az Oktogon című előadást, amely Ayn Rand, az Ősforrás című regényének adaptációja, és két építész ellentétes életútjáról szól. A darab a tehetség és a középszer küzdelmét, az idealizmust a pragmatizmussal szemben, valamint az egyén és a társadalom, a szabadság és a hatalom viszonyát vizsgálja. A színpadi adaptáció Török Tamara készítette, az előadás rendezője Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mennyire okozott ez nehézséget, hogy egy ilyen nagy terjedelmű művel kellett dolgozni?
Nyilván hatalmas nehézséget okozott, hát semmilyen értelemben nem lehet összefoglalni, mint egy közel 3 órában azt a hatalmas mennyiségű epikát, ami a regény, aminek rengeteg mellékszála van, rengeteg szereplője van, rengeteg esemény, és az események különleges feldolgozása mind a regény része. Ez természetesen nem is érdemes megpróbálni visszaadni, tehát ez ilyenre nem is gondoltunk. Én úgy véltem, hogy a regénynek van egy olyan szála, ami a ma emberének, vagy a ma Magyarországon élő embernek mondhat valamit, és ezt igyekeztünk, talán így szerencsés fogalmazni, drámaivá sűríteni Török Tamarával, aki az adaptációt készítette.
Építészekről is szól kettejük viszonyáról, de van a darabban ugye újságíró, médiamágnás, tehát valóban elhelyezhető akár magyarországi környezetbe, vagy tágabban véve más országnak a viszonyrendszerei közé, de maga az alapmű az, hogyha jól tudom, 1943-as, tehát olyba tűnik, hogy az eltelt időszakban nem sok minden változott már, ami a társadalmi berendezkedést illeti.
Igen, azt hiszem, hogy túl sok minden nem változott, és a módszerek sem nagyon változtak. Hát olyan értelemben, hogy mondjuk egy média mogul ahhoz, hogy föntartsa a bulvárlapjait, illetve az érdeklődést az ő tevékenysége iránt, és van X számú lapja, annak állandóan ébren kell tartani az olvasók érdeklődését, sőt olyannyira kell ébren tartani, hogy valamelyest manipulálja is, illetve nyilvánvalóan megvan a vélemény az olvasójáról, illetve az olvasókat leszállítja egy olyan alacsony szellemi szintre, amiben tulajdonképpen ki tudja elégíteni az olvasóinak az érdeklődését. Tehát ez azt hiszem, hogyha például arra gondolok, hogy ma már egy népszerűséget valamilyen módon, akár pusztán anyagi okokból elérni akaró tömegkommunikációs eszköz, meg lehet figyelni, hogy például hány meztelen női testet tesz ki a hirdetések közé, pusztán azért, hogy az olvasói a mai kifejezéssel érve rákattintsanak, és esetleg a meztelen kép mellett elolvassák azt a cikket is, ami a meztelen kép mellett van, és semmilyen értelemben nem kötődik ahhoz.
Azt lehet mondani, hogy kicsi infantilizálódik általában véve a közélet, vagy a viszonyulások?
Hát inkább úgy mondanám, hogy talán az infantilizálódás nem jó szó, de a kevéssé gondolkodó emberre veti ki a hálóját, hogy úgy mondjam, tehát nem célja, hogy ő maga akár pusztán a cikkeivel gondolkodó embereket teremtsen, illetve neveljen ki magának.
És ilyen körülmények között mind múlik az, hogy az egyén az hogyan tud érvényesülni?
Hát több lehetősége van az egyének az érvényesülésre, vannak olyan kompromisszumok, amelyeket megköt az életében, és akkor könnyebben tud érvényesülni, és van az a fajta ember, aki kevéssé köt kompromisszumot, és nem is óhajt olyan módon érvényesülni, hogy kompromisszumokat kössön. Tehát annyira elutasítja a kompromisszumot, hogy meg se érinti, hogy úgy mondjam, annak a kísértése, hogy azoknak az árán egy jobb egzisztenciát teremtsen magának.
Talán mondhatjuk úgy, hogy klasszikus értelemben véve nagy jeleneteket nem tartalmaz ez az előadás. Hogyan lehet fenntartani a nézők figyelmét? A karakterekre így több fény jut, több fény irányul?
Én úgy gondolkodom erről, hogy ha van egy jól előrefele haladó történet, az tulajdonképpen megoldja ezt a problémát. Inkább arról van itt szó, hogy ha éppen az epika tágassága folytán, ugye ami a regényből árad, minél többet szerettünk volna elmondani a történetből magából, a szűken vett történetből, és ehhez nem volt idő és lehetőség olyan nagy jelenetekre, amelyek esetleg olyan módon veszik el az időt, hogy a történetet mondjuk ne tudjuk befejezni, vagy a történet ne legyen érthető, amit el akarunk mesélni. Ugye? Tehát ehhez szinte kifejezetten szűkszavú jeleneteket kellett kreálni, és a szükszavú jeleneteket valamilyen módon össze kellett forrasztani. Tehát tulajdonképpen igen nehéz drámatechnikai megoldásra kellett élnünk, hogy úgy mondjam.
A színészeknek ez mennyiben ad több feladatot, vagy a szokásosnál több feladatot?
Inkább egy szokatlan feladatot ad, úgy fogalmaznék, mert a színész azért ahhoz van szokva, hogy a szerepeiben megjelenik egy jelenetben, a szépen van idő előre egyre több és több tulajdonságát egy-egy szerepnek megmutatni, egy jeleneten belül azt árnyalni, és sorolhatnám, míg itt olyan rövid jelenetek vannak, hogy erre egyáltalán nincs módja a színésznek, hanem bele kell törődnie abba, hogy majd jön egy másik jelenet, ahol mondjuk az ő szerepének egy másik árnyoldalát, vagy finomságát meg tudja mutatni. Tehát nem egy jeleneten belül kell kidolgozza ezt, hanem több apró jeleneten belül kell ilyen-olyan tulajdonságait felmutatni a szerepeknek, ami technikailag szokatlan. Nem biztos, hogy nehéz, mert van, akinek ez kisújból megy, van, aki gyötrődik ezen, van, akinek szokatlan, de van, akinek tulajdonképpen igazából könnyű. Tehát inkább a szokatlanságát hangsúlyoznám ennek.
Tehát olyan, mintha a néző egy mozifilmre ülne?
Hát nincs mit palástolni ezen. Inkább hasonlít egy mozira, amit a nézőnek néznie kell, mint egy színdarabra. Olyan, mint egy alaposan megvágott film. Igazából. Amit valószínűleg még az is lehet, hogy fölvették a nagy jeleneteket, csak egyszerűen a film miensége miatt jó alaposan meg kellett vágni a jeleneteket, és egyik jelenet rövidebb, mint a másik.
Hát akkor ez sok érdekességet jelent meg, nyilván mozgalmasságot. Kap-e a néző, vagy kaphat-e hát feloldozást a ilyen nyilván kicsit nyomasztó helyzetek után az előadás végére, vagy ezt majd ő magában kell elrendeznie, mint minden jó előadás után?
Hát én csak reménykedni tudok, ugye elfogult vagyok az anyaggal kapcsolatban, amit használtunk, és amit létrehoztunk, illetve a színészekkel való munkában megszületett, Én azt remélem, hogy a néző erős gondolatokkal tud távozni a színházból, ugyanakkor én nyomasztani nem nagyon szeretném a nézőt, inkább ha valamit szeretnék, az az, hogy gondolkozzon. Tehát pont ellentétben a darab egyik szereplőjével, aki ugye kimondja, hogy nem szeretnénk gondolkodó embereket, én éppen az ellenkezőjét szeretném elérni, akár azáltal is, hogy ez kimondatik az előadásban. Tehát egyrészt ezt szeretném, másrészt meg nagyon sok olyan eszköze van az előadásnak, amelyben a néző azért, hogy mondjam, ha nem is, azt nem állítom, hogy jól szórakozik, de nem untatjuk a nézőt előadás közben.
Máté Gábor rendezőt, a Katona József Színház igazgatóját hallották. Az Inforádió kulturális magazinját hallották. A heti felelős szerkesztő Illis László, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Varga Edit.
A kulturális perceket hallották.